Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Mire való a Szegedi Lézerközpont? Mi annak a missziója?
Ennek ismerjük el a történetét, lehet, itt érdemes két percet többet fordítani erre. Ugye, amikor a döntés megszületett arról, hogy Európában egy nagy energiájú, az atoszekundumos lézerkörnyezet, ez egy kutatásra alkalmas valami létre kell hozni, akkor felkértek egy Gérard Mouron nevezetű fizikust, egy francia fizikus, hogy koncepcionálja meg, készítse a koncepciát, és ő készített egy koncepciót, ami egy ilyen erre a lézerre vonatkozó kutatóintézetet írt le. És azt mondta az EU, ja, és Franciaországban.
Hol máson?
És akkor azt mondta az EU, hogy hát tulajdonképpen ez nem lenne jó, hogyha csak minden Nyugat-Európában lennének ezek a nagy infrastruktúrák. Bontsa szét ezt az egy koncepciót három részkoncepcióra, és nézzük azt meg, hogy melyik újonnan csatlakozott kelet-európai országban lehet ezt helyezni. És hát szétszették ezt három egységre, tehát van egy kutatóintézet Prágában, van egy Bukarestben, és van egy Szegeden. Magyarországon azért döntöttek annak idején a döntéshozók Szeged mellett, mert a Szegedi Egyetemen hát ha szabad ilyet mondani, egy kicsit ilyen pátoszosan tűnik, de az a lézerfizika bölcsője, tehát nagyon sok lézerfizikus származik Szegedről, nagyon sokan kezdték ott a karrierjüket. És
Budó Ágoston idejéből még régen.
Hát, nem szükségszerűen vannak azért fiatalabbak is, akik most már az elmúlt tizennéhány évben például olyan a lézernek a személyzeti alkalmazása, ami például Szegedről indult, Borzsolt szintén hasonló területekkel foglalkozott. Tehát ez a döntés megszületett, hogy ennek a három intézetnek egyik eleme a Szegeden lesz. Ez a lézer, ez egy, ugye itt, amikor egy ilyen központ, egy kutatóközpontot létrehozunk, akkor mindig az a feltétel, hogy ez úgynevezett user facility, tehát olyan kutatóhely, ami végez saját jogán is kutatásokat az adott technológiára vonatkozóan, tehát a lézer kifejlesztésére, a lézerrel kapcsolatos kutatásokra, de az alkalmazását ennek a lézernek, az valaki kívülről jönnek, és hozzák a saját projektjüket, a grantjüket, de fizetnek valamit ebből a grantből az adott facilitásnak a működtetését, és kutatásokat végeznek. Tehát ez egy nemzetközi kutatóhely, ahol a kutató intézet biztosítja a hátteret, a környezetet, és valakik megfinanszírozzák. Most ez volt a döntés, elkezdtük építeni. Itt az építési projekt az le fog zárulni ennek az év végén. Tehát azok a kutatások, amik ma zajlanak, ezek jelentős része még mindig a lézereknek a kutatására vonatkozik, bár vannak már alkalmazások, de év végén lezárjuk a fejlesztési, tehát az építési projektet. Létre fog jönni, ugye a házat már átadtuk, két év, ez egy nagyon, nagyon komoly épület, technológiailag is szép is, de technológiai nagyon komoly épület. Ezt átadtuk két év, és azóta a lézerek fejlesztése folyik. Ez év végére lezárul, és át fogjuk adni egy másik működésmódba. Ez a másik működésmód, ez az úgynevezett user facility működésmód. És várjuk a külföldi kutatókat. Na most ugye, meg a magyar kutatókat. Na most ugye azért ez nem úgy van, hogy itt a lézer, gyertek és kutassatok emberek, nagyon sok energiát kell ebbe befektetni, ugyanis ha ezt nem tesszük, akkor vagy nem jön ide kutató, vagy nem lesznek olyan országok, akik ide küldenék a kutatóikat, és ezzel párhuzamosan részt vennének ennek a lézerkutatóintézetnek a finanszírozásába. Két évvel ezelőtt kinevezésre került egy nagykövet, Fülöp Zsolt, egy nagyon nevű fizikus, kinevezésre került, akinek az a dolga, hogy járja körbe a környező országokat, és győzze meg, sőt, nem csak a környező országokat, Amerikát, Kínát, Japánt, Oroszországot, győzze meg őket arról, hogy csatlakozzanak ennek a kutatóintézetnek egyfajta működtetői, fenntartói környezetéhez. Eddig ezek nem voltak nagyon sikeresek. Tavaly, amikor ugye átvettem a minisztériumot, és hát az Eli is jött vele együtt, akkor megnéztük, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ezt a folyamatot fölgyorsítsuk, ugyanis csak azért értsük pontosan, hogyha nem találunk olyan partnereket, akik hozzájárulnának ennek a lézerkutatóközpontnak a fix költségének a finanszírozásához, akkor teljes mértékben a magyar államnak kell finanszírozni. Most egy nagyságrendeket, hogy értsük, ez lehet 6 milliárd forint is, meg lehet 2 milliárd is, meg lehet a kettő között, bármi, inkább azért a 6 irányába tolódik ez. De hát ugye ezt nem szeretnénk így, meg hát akkor pont az az ötlet nem jön létre, amit akarunk, hogy itt különböző külföldi, magyar kutatók együtt dolgozzanak, és ebből legyen egy közös tudományos eredmény.
Tehát de mi a probléma?
A lézerközpont.
De miért nem sikerül ide toborozni kutatásokat? Túl sok az atoszekundumos lézer máshol is?
Hát nincs a világon ilyen, tehát ugye ez ebből például egy van.
Itt az eszköz.
Nem végeztük el a feladatot. Tehát amikor ez a kutatóhelyének az építése elindult, valamiatt azért a releváns fizikusok ezt nem vették ennyire komolyan. Először volt egy ilyen kis visszatartottság, hogy jó, ez nekem, hát olyan sok pénzbe kerül, meg egyébként is, nem foglalkoztunk vele. És aztán mondom, hogy gátolta volna bárki ezt a dolgot, de az, hogy nem foglalkozunk vele, és hogy gátoljuk, az gyakorlatilag ugyanazt jelenti. Ezért ezt a folyamatot meg fel kell gyorsítani. Most ennek többfajta eleme van. Az egyik eleme az az, hogy tekintsük át, hogy mi is történt ott eddig. Tehát megépítettük azt, hogy meg kell építeni, rendben vannak a szerződések, rendben vannak-e a garanciák, van-e jótállás, tehát van egy gazdasági típusú áttekintés. Aztán van egy technológia áttekintés, megépült-e az a vákumrendszer, ami lézer működtetéséhez szükség, és működik-e. Megvan-e a megfelelő betáplálási energiamennyiség. Alkalmas a hűtőrendszer arra, hogy ezeket a borzalmasan nagy eszközöket megfelelő környezetbe tudjuk működtetni. Van egy technológia áttekintés, és van egy harmadik, egy úgy mondjuk, hogy szakmai áttekintés, hogy eddig, amit ott megoldottunk, azok a kutatók, ők valóban azt hozták el létre, amit szükséges. Hát ezt évvégig le kell zárnunk, mert egyébként a jövő jön, de nem tudjuk akkor áttekintető módon finanszírozni. Ez az a folyamat, ami most zajlik, ugye ez okozott némi félreértés itt ennél néhány tudós kollégánál, hogy ők nem értették, hogy a kormány az miért foglalkozik ezzel. Hát azért jelentem, mert ez a magyar kormánynak is csak neki a felelőssége, hogy ezt a központnak az építését lezár, egy GINOP pályázat, egy európai pályázat, hogy ezt lezárjuk, úgy zárjuk le, amit egyébként vállaltunk a szerződésben, és utána tudjuk működtetni. A kormány abban nem szól bele, hogy ez a user facility, tehát ez a felhasználói központ, ez milyen kutatásokat végez. Ez a tudós embereknek a dolga, tehát az nem a kormány ügye.
Bárki jöhet, aki meg tudja indokolni, hogy miért erre az eszközre van szüksége?
Bárki jöhet, akinek egyébként ez az eszköz kell, ide hozza a rendjét, ugye ebben egy finanszírozási elem, és egyébként úgy gondolja a SEC, a Scientific Advisory Committee, hogy egyébként az a kutatás, amit végezni fog, az megfelel ennek a környezetnek. Tehát erről szól a dolog. Ennek az egyik módja az, hogy ahogy most tesszük, végigjárjuk a francia, a német, az amerikai, japán kormányt, az olasz kormányt, és megbeszéljük velük, hogy ugyan már csatlakozzanak ezzel a dologhoz. Itt az utóbbi 4-5 hónapban elkezdtünk jól állni, én már tárgyaltam a német kormánnyal, és úgy tűnik, hogy van erre nyitottság. Tárgyaltuk a francia kormány képviselőivel, szintén úgy tűnik, hogy van erre nyitottság. Tárgyaltunk a kaliforniai akkal, hogy ők mit gondolnak erről, hiszen ott is ennek jelentősége van. Tehát ez a tárgyalási része a dolognak. De van egy másik része is, hogy a magyar közösség, a magyar kormány is tehet sok mindent. Például teheti azt, hogy megpróbál olyan user projekteket támogatni, amik az ELI-be fognak majd zajlani, tehát nem az ELI projektje, hanem oda viszik ezt a tevékenységet, amivel viszont olyan embereket hoz ide, olyan projektet mutat meg, ami világszínvonalú, hiszen a kutatók azért olyan szerhelyre szeretnek menni, ahol maga a tevékenység is világszínvonalú, azon túl, hogy kell nekik az eszköz, meg olyan emberek vannak ott, akik szintén világszínvonalú művelik a saját területüket. Úgyhogy ezért a kormány úgy döntött két projektjavaslat alapján, hogy két projektet támogatni fog. Ezeknek direktben nincs köze az ELI-hez, tehát nem az ELI-nek a projektjei ezek.
Csak az eszközét fogják használni.
Az eszköz fogja használni, és fizetni fog ebből a projektból azért, hogy az ELI eszköz használja. Két eredménye van. Az egyik az, hogy eleve találtunk finanszírozást arra, hogy azt a költséget, amit egyébként a kormánynak tisztán csak a költségvetésből minden megtérülés nélkül kell finanszírozni, azt tudjuk csökkenteni, mert egy másik módon finanszírozunk. Illetve ezzel olyan emberek jelennek meg Szegeden, akiknek a neve az elegendően attraktív és elegendően vonzó ahhoz, hogy ide hívjon, ide hozzon másokat. Lesz egy olyan konstrukciónk, ami úgy hívjuk, hogy ERC Farm. Megnézzük azt, hogy akik egyébként ezen a területen ERC, az Európai Uniónak a kutatási ösztöndíja pályáztak, és jó helyezést értek el, de mondjuk lemaradtak az európai támogatásokról, a magyar kormány ezeket a kutatócsoportokat idehozná. Tehát odaadjuk ugyanazt a pénzt, mint az ERC, és azt mondjuk, hogy itt a lézerközpont, gyere ide, hozd ide a kollégáidat, vegyél fel hozzá a magyar hallgatókat, magyar kollégákat, és mi finanszírozzuk a te tevékenységedet, és ilyen módon lehet attraktívá tenni egy kutatóhelyet. A kutatók azok szeretik azt, hogyha van valakivel beszélni, tehát nem egyedül vannak ott. Tehát mondjuk egy Klaus Ferenc az úgy dönt, hogy elhozza a projektjét. Ez az egyik projekt egyébként, amiről beszélünk. Az ELI-be, vagy a Gerard Moreau, Nobel-díjas, ugye tavaly kapta a Nobel-díjat, mondjuk az ő neve jegyez egy projektet, vagy egy Toshi Tajima nevező, megtanultam, ők fizikusok, nem, tehát én mérnök vagyok, találkoztam ezekkel az urakkal. Ők mind vagy Nobel-díjas, vagy Nobel-díjhez közeli valakik, akik jegyzik ezt a területet a világon. Ha ők itt megjelennek, akkor innentől ez az attraktivitása ennek a lézerközpontnak, Szegednek borzalmasan nagy. Mert ők is ide jöttek, hát én még nem mennék oda, és itt a kormány irányába is, ha megjelenik egy német, megjelenik egy francia kutató, akkor a német kormánynak, a francia kormánynak erőteljesebb a szándéka, hogy hozzájáruljon ennek a finanszírozásához, hiszen az ő kutatói is itt vannak. Tehát erről szól a dolog, és hát ezt itt a magyar kormány úgy döntött, hogy ezt a dolgot, ezt most akkor nagyon komolyan veszi, és ezért döntötte a két projekt mellett, csak azért az egyik projekt az a nukleáris atomerőművek hulladékának a sokkal gyorsabb lebontása, ugye ez az atomhulladék, ez azért néhány százezer évig velünk maradhat. Ennek a kezelése az borzalmasan bonyolult, nagyon mélyre, nagyon messzire kell ellásni, és 100-200 évig nem bomlik le. Ha, és erre a lézer alkalmas, ami Szegeden van, és ebben csak ez alkalmas a világon, képes arra, hogy olyan folyamatokat indukáljon, transmutációnak hívják, hogy a nagy reflektivitású, tehát a nagyon szennyező molekulákat, vagy csak nagyon szennyező atomokat egy megfelelően lézer által generált neutronnal meg lehet lőni, leegyszerűsítve, és utána szétbomlik kettő másikra.
Néhány tíz év, néhány száz év?
Tessék?
Néhány száz évig kell tárolni?
Ezred részére csökkenti, tehát mondjuk a 100 év helyett mondjuk 100 év lesz nagyjából. Tehát ez egy ilyen projekt. Azt gondolom, hogy azt Magyarországon nem kell elmondani senkinek, hogy ez milyen jelentőségű dolog lehet. Maga az elv az régóta létezik, lehet, hogy nem is pontosan mondtam el. Egyszerű fékezértő mérnökként nem értetek mindenhez. Nyilván vannak erre alkalmasabbak, akik ezt jobban el tudják mondani, de kb. Erről van szó. Másik projekt, ami pedig részben igényli, vagy igényelheti az ELI-nek az eszközeit, ez pedig olyan projekt, ez Krausz professzor, illetve mások javasolták, erre van egy technológia támogató folyamatunk, azon keresztül jelent ez meg itt egyébként, a Valor Zrt-n keresztül, ami azt mondja, hogy ha bizonyos lézerrel megvilágítunk egy vérmintát, tehát egy betegnek a vérmintáját, akkor ebbe a vérmintába a molekulák azok rezgésbe jönnek, és egy másfajta fényt emitálnak, és ennek az emitált fénynek a elemzéséből lehet arra következtetni, hogy esetlegesen az a személy, akinek a vérmintáját vizsgáljuk, az a későbbiekben valami fajta rákos betegséget fogja majd kifejleszteni, de még nem látszanak a tünetei. Azt gondolom annak, hogy egy ilyen nagyon korai rákdiagnosztikához Magyarország hozzá tud járulni, és itt nem csak a lézer a fontos, itt ez kevésbé fontos, sokkal fontosabb például azok az adatok, amik Magyarországon elérhetőek. Azt szerintem egy komoly dolog. Most mind a kettő projekt olyannak tűnik nyilvánvalóan, ami mondjuk az egyik egy Nobel-díjas, vagy több Nobel-díjas, a másik az közel Nobel-díjasok által jegyzett projekt, amin azt mondta a magyar kormány, hogy két legyet ütünk egy csapásra. Az egyik az, hogy hozzájárulunk az ELI fix költségek a finanszírozásához, de olyan módon, hogy olyan embereket mutatunk ott be, aki önmaga is vonz másokat, a másik dolog pedig, hogy lehet részese leszünk olyan projekteknek, ami világszínvonalú projektet jelent, és mondjuk Nobel-díjat kap érte valaki.
De akkor sem éri kár a finanszírozó magyar államot, sem mondjuk egyik projektből sem lesz a végén sem, mert menet közben kiderül, hogy valami nem stimmel.
A kutatásnak mindig van rizikója, tehát az a helyzet, hogyha ezt a Magyar Tudományos Akadémiának adott források esetében is a kutatás az azáltal jellemzett, hogy lehet, hogy nem jön ki belőle semmi, tehát ez abszolút rendben van, tehát ennek mindig van rizikója, ugyanígy, mint ezeknek a projekteknek. Nyilvánvalóan azért ezt rizikót sokféleképpen lehet és fogjuk is csökkenteni. Vannak különböző úgynevezett quality gate-ek az adott projektben, amik azt mondjuk, hogy addig látjuk, hogy ez már validált, akkor utána finanszírozunk a következő szakasz. Ez nem úgy van, hogy odaadjuk a pénzt, aztán majd jó elkölti.
Kiszállási pont, el kell jutni egy idő alatt valahova.
Egy ekkora kutatás az mindenképpen ilyen, de ezt nem is csinálják máshogy egyébként. Tehát ennek pont annyi rizikója, mint bármelyik tudományos akadémia által vitt projektnek, de kutatást finanszírozunk, potenciálisan azzal az eredménnyel, hogy világszínvonalú megoldásaink lesznek Magyarországról.
Van-e összemérhető kapcsolatunk más országokkal, mondjuk a németekhez viszonyítva? Vagy magasan a németek viszik ezt a
prímet? Ezt a területet, most ugye, ha az eszköz nézzük magát, tehát a lézerkutató központot nézzük, akkor, hogy mondtam, jelen pillanatban ez az eszközrendszer, ez is Szegeden elérhető. Tehát ami ez a transzmutáció, ugye, hogyan mondjuk le az atomhulladékot típusú dolog, ami ehhez kell, ez ebben a Szegeden elérhető nyilvánvalóan, azért előbb-utóbb lesz más is. Tehát most az a pillanatnyi helyzet, hogy nekünk van ilyen eszközünk, a magyar kormány döntött úgy, ez nem egy borzalmasan nagy összeg, tehát ez $10 millió körülbelül, ami ezt a kutatást lehet tud indítani, de ez most hozzánk kapcsolódik. Ez aztán most kapcsolódott ugye az Örvány Egyetemen egy csoport, illetve az említett Nobel-díjas Gerard Mourot. Aláírtunk múlt héten egy együttműködési megállapodást, mondjuk az egyetemek aláírtak egy együttműködési megállapodást, de ebben például úgy tűnik, hogy egy jó ütemérzéken meglátunk egy lehetőséget. Összes rizikójában nyilván együtt, de a lehetőségével is együtt, és ebben a pillanatban mondjuk azt, hogy másnak nem nagyon van ilyen eszköze, és ebben a pillanatban akár Toshi Tajima, akár Gerard Mourot, ők Szegedre küldik a kutatóikat, hogy ott kutassanak, mert ott van az eszköz, meg ott van még ez a tudás ebben a pillanatban.
És általában az innovációt és a fejlesztéseket tekintve, van még valaki Németországon kívül, aki ennyire lehetőségnek tartja Magyarországot, mert a járműipart meg a járműfejlesztést nézve, ez német felségterület.
Ugye most szerintem azt mondom két dolgot. Azért, ha megnézzük azt, hogy a magyar kutatóhelyeknek, vagy az egyetemeknek milyen szintű kapcsolatrendszer van Nyugat-Európában, akkor ez nem jó. Tehát viszonylag egyszerűen meg lehet ezt mérni. Ezt úgy lehet megmérni, hogy nézzük azt meg, hogy a Horizon Europe, bocsánat, a Horizon 2020-as pályázatból magyar kutatóhelyek mennyi pénzt hoztak el. teljes összegnek a 0,5%-át. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nincs kapcsolatrendszerünk Nyugat-Európa, tehát nincs kapcsolatrendszerünk az Európai Unió többi államával, mert nem jó pályázatokat adtunk be. Ugye a Brüsszelből megnyerhető kutatási pályázatok azok mindig konzorciások, tehát együtt kell működni másokkal, és minél erősebb a konzorcium, annál nagyobb esélye van annak, hogy egyébként nyer. Úgy tűnik, hogy a magyar egyetemek, magyar kutatóintézetek nem rendelkeznek, vagy nem akarják ezt a kapcsolatrendszert, ami ahhoz kell, hogy jelentős összegeket hozzunk el. Ez a 0,5%, ez nem jó. Tehát egyénileg jó vagyunk, tehát ilyen szigrendet tudunk egy-egy emberrel nyerni. Ez nem olyan nagyon rossz, persze itt is azért kihez hasonlítva. De mondjuk, ha megnézzük azt, hogy például egy ugyanis a kutatás, az viszonylag ritkán egyéni manapság meg különösen, hogy hogyan tudunk másokkal együttműködni, az egyértelmű jelzi, hogy nagyjából sehogy, mert ha csak 0,5%-át tudtuk elhozni azoknak annak az összegnek, amit egyébként az Európai Unió most ebben a ciklusban kutatásra szán, kollaboratív kutatásra szán, akkor nincs kapcsolatrendszerünk.
Infrastruktúra fejlesztések. Mi előtemben mennek tovább? Utat, vasutat? Mit kell fejleszteni?
Ugye a kérdés a sok mindenre vonatkozik, mert infrastruktúra az nagyon sok elemet jelent, de után kérdezte az utat és a vasutat.
Egyszerű ember infrastruktúra alatt az utat érti.
Ha azt nézzük, hogy volt-e a magyar gazdaságnak mondjuk az elmúlt 80-100 évben olyan időszaka, amikor ilyen mértékben fejlesztettünk infrastruktúrát, és ilyen rövid időt, akkor azt kell mondani, hogy nem. Nézzünk ilyen számot, és akkor ez világos lesz. Útfejlesztések. Ugye a kormány azt a célt tűzte ki, hogy a gyors forgalmi utakat, ugye ami alapvetően részben a közlekedés, közösségi közlekedés, részben az áruszállítás szempontjából fontosak. Természetesen nagyon fontosak az alacsonyabb rendű utak is, de hát itt valamilyen prioritás sorrendet kellett meghatározni. A gyorsforgalmi útból most van Magyarországon nagyjából 1300 kilométer. Az a program, ami 2024-ben fejeződik be, ott már csak egy pici része van, ezzel több mint 1100 kilométerrel több, tehát 2400 kilométernyi gyorsforgalmi útunk lesz. Ez lehet autópálya, lehet autót, de minden éppen kétsávos nagy sebességű út. Hát ez egy 3200 milliárd forintos program. Erre az időszakra 2016-ban kezdtük. A maximumát most az elkövetkező ebben az évben jövőre, illetve utána fogjuk elérni. Ez éves 301 milliárd forint. De ennek az lesz az eredménye, hogy részben ugye 1400 vagy 1300 kilométerről 2400 kilométerre megy föl az a hosszúság, ahol egyébként nagyobb sebességgel tudunk haladni. Gyakorlatilag minden megyei jogú város a szomszédvárosokkal gyorsforgalmi úton összeköttetésbe kerül, minden gyorsforgalmi út el fog jutni a határig, tehát ha a határon másik oldalán megvan a megfelelő kapcsolat, akkor ugye gyakorlatilag különböző országot tudunk keresztül utózni, illetve azt a célt tűztük ki, hogy lehetőség szerint mindenki bárhol lakik, 30 percen belül érjen el egy gyorsforgalmi utat. Itt azért mindig meg kell nézni, hogy mennyivel megyünk, tehát mondjuk itt ezt majd a rendőrökkel meg kell beszélni, de tulajdonképpen ez is teljesül, és az azt jelenti, hogy ezt a feladatot ezt teljesítettük, nem állunk meg természetesen, hiszen most jönnek azok a feladatok, például az M1-es autópályának a lényegi felújítása Magyarország legterhelhetett autópályára, ott most gondolkozunk azon, hogy milyen más konstrukciók és más technológiával tudjuk azt az utat felújítani.
Szélesítés?
Pont erre utaltam, hogy nem szükségszerűen szélesítés, hiszen ha egyébként megnézzük a hozzá kapcsolódó úthálózatot, akkor a most építendő, vagy épített, vagy már megépült utak egyébként forgalmat elvezetnek az M1-esről, de itt inkább arra gondoltam, hogy megtartva a mostani két sáv plusz leállósávot, megfelelő intelligens eszközökkel a leállósávot ugyanúgy lehet használni. Ennek az a feltétele persze, hogy a leállósávon mondjuk 200 méterenként helyezünk egy videokamerát, és megnézi a videokamera azt, hogy a következő 200 méteren rá lehet terelni forgalmat a leállósáv, és használjuk a leállósávot, és egyébként ez egy rossz üzlet a leállósáv, hiszen az üres.
Intelligens rendszerekhez van elég.
Intelligens rendszerek, ezt meg lehet oldani, hogy az A9-es autópálya, jó, a technológia ez létezik, ez nem okoz gondot, A9-es autópálya München és Nürnberg között, ott a leállósáv be van kamerázva, és minden oszlopon lehet, és van egy tápla, hogy rámehetek-e, és ha rámehetek, akkor azon lehet ugyanúgy haladni.
Magyarországon van az intelligens rendszerhez elegendő intelligens autós is, mert akik most a leállósávot használják, azok úgy ránézésre nem a legintelligens.
Hát most,
amit
nem
most,
lehet, most nem lehet használni a leállóságot, de innétől kezdődően, hogyha a forgalmat ráengedjük, az pont olyan sáv, mint a bármelyik sáv, és ott van már elég intelligens autós, igen.
Vasútfejlesztés? Az ehhez képest háttérben, ha mindenhova elmegyünk autóval, nem, akkor minek vasutat fejleszteni?
Nem szükségszerűen, ugye azért ez a mindenhova elmegyünk autóval, nem mindenhol akarunk autóval elmenni. Ha megnézzük az Európai Uniónak a céljait 2035-2050-ig, hogy például az áru szállítást, az jelentős mér esetében 2050-ig szeretnénk átterelni a vasútra. De nem akarjuk azt, hogy országúton menjenek teherautók. Ez egy rossz modell. Tehát ha megnézi azt, hogy egy hosszú vonatot azt húz egy darab mozdony, egy darab nagy dízelmotorra, és erre a hosszú vonatra lehet rakni mondjuk 100 darab teherautót, a 100 darab teherautó ilyen kisebb, de 100-szor akkor a motorjával, abból érződik azt, hogy azért ez valószínűleg környezetterhelési, gazdasági szempontból, ez nem egy jó dolog, tehát sokkal egyszerűbb, ezt a vasúton visszük. Európai Unió egyértelműen a vasutat tekinti a úgynevezett gerinchálózatnak, és az úthálózatot ennek a kiegészítésének, illetve erre történő ráhordással szánjuk, tehát azt jelenti, hogy bevisszük az adott faluból busszal a vasútállomásra azt, aki utazni akar, és a vasútállomáson pedig pont akkor, amikor odaér, ott a vonat elviszi, és sokkal gyorsabban és kényelmesebben elviszi mondjuk Budapestre.
Ferihegyi repülőtér zajszennyezésének tekintetében mikor lesz egy végleges megállapodás? Mikor érezhetik a lakók, hogy lehet aludni?
Ugye ez egy összetett történet. Ami történt, az persze a lakókat, ez nem nyugtatja meg. Változott a megközelítési irány. Ez azt jelentette, hogy bizonyos területek fölül, ahol egyébként ott magasabban repültek a repülők, ezek elkerültek, és lejjebb jöttek ugyan, de újabb területek fölé kerültek, és az ott lévő lakókat ez valóban zavarja. Különösen zavarja őket akkor, hogyha mondjuk a, úgy hívják, hogy mély alvás, tehát az 12-es reggel 5 közötti időszakban éppen leszáll fölöttük egy ilyen nagy repülőgép. Ezt mindenképpen el szeretnénk kerülni. Nyilvánvalóan nem nagyon sok repülőgép száll le, tehát éjszakánként néhány repülő, ami éjfél után érkezik meg valamilyen oknál fogva, de mindenképpen szeretnénk azt, hogy a repülőtérre ne érkezzen éjfél után repülőgép, vagy ha mégis érkezik, és ezt nem önhibáján kívül teszi, tehát nem vészleszállásról van szó, de akkor bevezetünk valamilyen olyan illetéket, amivel azt az zajterhelést szeretnénk őt motiválni arra, hogy tervezze pontosabban a menetrendjét, és éjfél előtt szálljon le, mert ez egyébként a lakókat zavarja. Volt a légiközlekedés és repülőgépipari tanácsnak az első ülése. Ugye ide hoztunk be minden olyan dolgot, ami a repüléssel által Magyarországon foglalkozik. Ez egy borzalmasan izgalmas dolog, hiszen elkezdett a repülőgépipar, a repülőközlekedés ugyanabban az irányba haladni, mint a jármű. Több döntés született az elmúlt időszakban Magyarország mellett, ugye Airbus, Lufthansa Technik, tehát itt építenek föl karbantartó javított gyártóüzemet. Tehát egy borzalmas érdekes dolog, úgyhogy összeraktuk egy ilyen tanács, minden érdekeltet meghívtunk, főpolgármester úr, az relevás polgármesterek, a Budapest Airportnak a vezetői, a Wizz Airnek a vezetője, ugye itt nyilván a magyar érdekeltség után, meg az egy jól működő repülőgép társaság, ellentétben sok más fapados társasága, de ide tartozik a Hungarokontroll, illetve hát a minisztérium kollégái. Ma abban maradtunk, hogy meghatároztuk azokat a területeket, ahol potenciálisan gyorsan tudunk eredményt elérni. Két hét múlva pedig letesszük az asztalra azt a jogszabálymódosítási tervezetet, azt a technikai módosítást, ez lehet a repülőgépeknek az ütemezése, a különböző változások, az érkezés időpontjába, illetve ez az említett, mondjuk azt, hogy zajterhelést negatívan befolyásoló rendszer, és utána ezeknek elkezdjük a bevezetését. Lesznek olyan elemek, amik nagyon gyorsan megjelennek, tehát érezni fogják a lakosok, hogy nem jön már annyi repülő éjszaka, ugye itt a zavaró az a éjfél és reggel öt, illetve lesznek hosszabb távok, és ami néhány hónapot igénybe vesz. Egy dolog fontos, hogy viszont szeretnénk a lakosságot sokkal jobban informálni, és bevonni ebbe a dologba, úgyhogy a repülőtér saját mérőhálózata mellett a Közlekedés Tudományi Intézet, ez a minisztériumnak az egyik kutatóintézete, már elkezdte annak a mérőrendszernek a telepítését, részben stabil, tehát adott helyhez telepített, részben mobil eszközöknek a telepítését, amik pontos méréseket hajtanak végre, és ennek az eredményeit azt rögtön elérhetővé tesszük megfelelő applikáción keresztül, és hogy szeretnénk a lakosokat is bevonni olyan formába, hogy idős mérnök emberek, akik otthon vannak, és hogyha van kedvük ebben részben, és pont ott laknak, akkor kapnak egy elhaladási zajmérőt, és akkor megkérjük őket arra, hogy az olyan eseményeket, amik szerintük zavarók, azt rögzítsék ezzel az eszközzel, és küldjék el nekünk, és akkor valamilyen módon majd tudjuk, hogy mi történik.
Itt egy észlelést.
Hiszen hát ez egy oktatási észlelés, ugye ez egy nagyon sok szubjektív elemet tartalmaz, hozzá kell tennem ezt is, hiszen ha megnézzük, hogy 2006-hoz képest, bár az utasok száma, a Budapestre érkező utasok száma az jelentősen nőtt, tehát sokkal több jönnek Budapestre, de a repülési műveletek száma csökkent. Tehát tele vannak a repülőgépek. Nyilvánvalóan jobban kihasználtak, nagyobbak.
És ma lép sincs.
de a repülések száma az nem csökkent, tehát a vízernek a flottája az nagyobb, mint a Malé flottája volt, amennyire tudom. Mindenesetre, ja, és még egy nagyon fontos dolog, hogy a repülőgépeknek, az újgenerációs repülőgépeknek az ajterhelése, emissziója az fel akkora, mint 2006-ban volt, tehát ugye a vízer most adott át egy sor repülőgépet, ezek a legmodernebb gépek alig terhelik a környezetet, ennek ellenére ezt a aki fölött, akinek a háza fölött elmegy hajnali egy órakor egy ilyen hatalmas repülőgép. Az mondjuk azért másképp értelmezi, de hát ez is lehet, el is lehet megoldást találni, tehát megint azt szeretnénk, ha nem lenne repülés éjszaka, megtiltani nyilván nem tudjuk, hiszen akkor be kéne zárnunk a repteret, de a budapesti repülőtérnek a bezárása éjszaka, az pedig nagyon súlyos gazdasági egyéb ügyeket okozna. Elszoknak a repülőtér használatától a különböző légitársaságok. De viszont az, hogy ne legyen ilyen mértékű, megint néhányról beszélünk azért, tehát nem sokra, az viszont egy legitim igény, és ezt szeretnénk mindenképpen megoldani.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Palkovics László innovációs és technológiai miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin és Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.